2023 a lelkipásztori hivatás éve. A témához kapcsolódóan három alkalmas esemény sorozatot hirdetett a Tiszántúli Református Egyházkerület. Az egyik felkért előadó Kis Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológia tanára volt, aki a Fókusz és Profil teológiai szolgálatunkban címmel tartott előadást március 22-én Nádudvaron. Arra kértük tanárnőt, hogy ossza meg az Európa Rádióval is értékes gondolatait. Kis Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiai tanára, 2023 a lelkipásztori hivatás éve. És ön nemrég egy előadást tartott ennek apropóján a Fókusz és Profil teológiai szolgálatunkban címmel. Amikor megkapta ezt a felkérést az előadásra, akkor már azt is kérték, hogy milyen irányban menjen el, vagy ön választotta a témát?
Nem kérték, én választottam. És egészen pontosan azért választottam, mert úgy éreztem, hogy ebben a kérdésben segítene rajtunk, vagy sokat segítene rajtunk, hogyha visszatalálnánk a lelkipásztori hivatásnak a eredőihez, a fókuszához, a lényegéhez. Sok minden tisztázna, tisztább lenne a kép, és tehermentesítene bennünket.
Mert úgy érzi, hogy mintha lenne egyfajta távolodás a hivatáson belül?
Úgy érzem. Ugyanakkor meg a lelkipásztori kollégák vallomásaiból, gondolataiból, beszélgetéséből tudom, hogy ők maguk is szenvednek attól, hogy a hivatásuk és a szerepeik azok nem fedik egymást. Nagyon sokféle dolgot csinálnak, rengeteg mindent csinálnak, és azt mondják, és úgy érzik, hogy legkevésbé arra van idejük, és arra van kapacitásuk, ami a munkájuk lényege lenne, hogy emberek lelkével foglalkozzanak, az üdvösség útját megmutassák embereknek, vagy hogy közvetítsék Istennek azt a szerető, gyógyító, szabadító jelenlétét, amitől valami változhatna körülöttünk.
Milyen információkra és milyen élményekre támaszkodott, amikor ezt az előadását megírta?
Hát most egy zaránddal jutott eszembe, hogy voltam én már jött-ment mindenféle szerzet, tehát én ebben a cégben már sok mindent csináltam, voltam gyülekezeti lelkész, voltam vallástanár, voltam intézményvezető egy református iskolában, most meg a felsőoktatásban vagyok, tehát van egy keresztmetszet, amire azért rálátok, és a lelkipásztorok életét azt gyakorlatból is ismerem, és tudom, hogy ez velem is így volt.
Na most az, hogy a fókusz egy kicsit levált valahogy erről a lelki gondozásról, az annak köszönhető, hogy például, ha egy kisebb településre kikerül egy lelkipásztor, akkor ő egyfajta mindenes lesz. Ott mindent kell intéznie, minden nyűgös, bajos dolgát az embereknek. Valami ilyesmiről van szó?
Hát ez egy komplex dolog. Az egyik oka annak, hogy nagyon szétszóródunk mindenfelé, az, hogy megváltozott az egyháznak a társadalomban elfoglalt helye. Van egy Charles Taylor nevű amerikai filozófus, aki a 2010-es években leírta azt, hogy a vallás szerepe már soha nem lesz az, ami volt az embereknél, hanem opció lesz. Tehát sokféle opció között ez egy dolog lesz, tehát nem lesz már olyan súlya, akár a perifériákra toródik az, hogy lelki élet, ezzel együtt az egyház is. Tehát ez ne tévesszen meg bennünket, hogy a közéletben kapunk szerepeket, és úgy tűnik, hogy nagyon foglalkoztatva vagyunk, vagy nagyon sok mindent csinálunk, vagy ott vagyunk a mikrofonoknál, meg a tévéképernyőn, de maga, ami az eredeti munkánkat érinti, abban kevésbé leszünk keresettek. Sőt, a spirituális piac az áttevődik az egyház oldaláról, a pszichológia oldalára, a kócsok, a mediátorok és egyéb segítő foglalkozások oldalára, tehát minket ezekkel a kérdésekkel már nem keresnek meg. Ez már kivesz alólunk egy olyan felületet, ami korábban a miénk volt. Ez az egyik oldal. A másik az, hogy kapaszkodnia kell az egyháznak megmaradni ilyen körülmények között is, amikor már a lelki életre kevesebb az igény, és jön az intézményesülés, mint egy következő lépcsőfok, és az intézmények megint csak más feladatokkal látnak el bennünket. Intézményeket fenntartani, azokat vinni, azokat menedzselni, az nem feltétlenül a szó klasszikus értelmében vett lelkipásztori feladat. De mégis a lelkipásztor van ott, ő a fenntartó, ő az, aki egy személyben felelős mindenért, tehát rendkívül megterheli őt más feladatokkal. A harmadik oka pedig, amiért az ön szavait idézem, mindenesek leszünk, az nagyon sokszor, főleg vidéki gyülekezetekben a munkatársak hiánya. Az, hogy szívességből tesznek dolgokat, vagy segítenek, vagy besegítenek, vagy önkéntes munkát végeznek, az nagyon jó, azt megköszönjük, de az nem egy olyan stabil munkatársi kör, amire mindig lehet számítani, vagy ahol le lehet osztani konkrét feladatokat, vagy olyan profillal rendelkező szakemberek segítenének, akikre felelősséget is tehetünk. A felelősség mindig a lelkészen marad.
Amikor itt zajlik a lelkészképzés, akkor mit tanítanak a leendő lelkipásztorokkal? Mi mindent kell nekik megtanulni, hogy az elvárásoknak megfeleljenek?
Hát amíg itt vannak az intézmény falain belül, addig az elsődleges feladatuk és a mi elsődleges feladatunk a tudományos felkészítés. Ennek a, bocsánat, szakmának is vannak tudományos alapjai, és mi azzal küzdünk itt bent, hogy hogyan struktúráljuk úgy a tantárgyakat, hogy azok megfeleljenek azoknak a kompetenciáknak, amikre majd szükség lesz odakint. Ez egy nagyon nehéz feladat, és ez állandóan mozog, ez egy komplex feladat, és ez fontos lenne, hogy az itteni képzés az megtámogassa és fejleszte azokat a kompetenciákat, amikre kint szükség lesz. Amire egy lelkipásztornak szüksége van, mint lelkipásztornak. Az egyéb kompetenciákat meg, amivel majd kint találkozik, hogy ő intézményt tartson fenn, meg egyéb dolgokat, az pedig én azt gondolom, hogy csak plusz képzésekben lehet beszerezni, mert itt is küzdünk az idővel. Itt is úgy érezzük, hogy sokkal több mindent szeretnénk átadni, sokkal nagyobbak a kihívások, sokkal több mindenben kellene jártasságot szerezniük, mint amit át tudunk adni. És igazából akkor szembesülnek azzal, hogy milyen komplex a feladat, amikor kimennek a hatodévre, és eltöltik odakin valamelyik gyülekezetben a segédlelkészi évüket. És amikor visszajönnek a havi konzultációkra, akkor azért érzékeljük a szavaikból, a beszámolóikból, hogy bizony most értették meg, hogy hova is készülnek, milyen az a terep.
Akkor ez a két kulcsszó, ami az előadásának a címében is szerepel, a fókusz, aminek kellene lennie, és a profil, amiket majd később fel kell venniük még a hivatásuk során, így van?
Igen. Hogyha szabad visszatérni meg ehhez az előadáshoz, én a fókuszt abból az oldalból közelítettem meg, hogy mi a kereszténységet ma úgy érzékeljük, mint ami egy nagyon veszélyeztetett műfaj. Semmi más nem hallunk mostanában, mint azt, hogy a kereszténység nyakát folytogatja az iszlám, a kommunista kelet, a liberális nyugat, az LMBTQ-sok, a liberálisok, az individualisták, tehát mindenki, ami identitásunkat fosztogatja vagy nyírbálja, de én azt gondolom, hogy amikor ilyen nagyon rázós a helyzet, akkor érdemes visszamenni az eredetre, és mondjuk Jézus Krisztus meghallgatni, aki azt mondja, hogy egyetlen veszély fenyegeti az Isten népét, ez pedig úgy fogalmazza meg a Máté evangéliumában, hogy amikor a só megízetlenül, amikor elveszti az erejét, elveszti azt, amit ér, hogyha az egyház elveszti azt a lényeget, azt a transzcendens töbletet, azt a kapcsolatot, ami őt a mennyel összeköti, akkor tulajdonképpen a só példája alapján azt mondja ott a Biblia, hogy fölösleges lesz, kidobják az emberek és megtapossák, tehát csak teher lesz a világ nyakán. És hogyha ezt a felülről jövő erőforrást, meg azt, ami speciális a mi szolgálatunkban, ha ezt elveszítjük, akkor tulajdonképpen azt vesztettük el, amit érünk. És ezért érzem veszélyesnek azt, hogy nagyon sok mindent csinálunk, mert akkor nagyon könnyű lecsúszni erről az eredeti feladatról. És még egy mondat ide, Fabinyi Tibor egyik könyvében írja ezt a mondatot, hogy az egyházat csak belülről lehet megrontani. Tehát lehet kívülről támadni, lehet lekaszabolni, lehet akarni elsöpörni, de megrontani az csak belülről lehet. Tehát ezért kell nekünk, akik belül vagyunk, a kereteken, a kapukon belül, nagyon odafigyelni, hogy el ne veszítsük, ami a lényegünk, meg az eredeti küldetésünk.
Na és mi a helyzet ezzel a bizonyos belső egységgel, amiről beszélt?
Nem így fogalmaznám, hogy egységgel, hanem inkább fókusztartással. Én azt gondolom, hogy mostanában a hitharcát vívni az nem más, mint a fókuszért vívott harc. Mert semmi nincs vonzó az egyházban, ma sem csak Jézus Krisztus. Tehát, hogyha ő nem elég ahhoz, hogy az emberek jöjjenek hozzánk, akkor mással azt gondolom csak ideig óráig tudjuk őket valamilyen módon szórakoztatni, vagy bizonyos igényeket kiszolgálni. Tehát ő a fókusz, és ezt látom, hogy erre azért belül is törekszünk, hogy ez meglegyen, de sokszor úgy vagyunk, mint egy olyan focipályán, ahol fenn vagyunk mindnyájan, de nincs felrajzolva a kapu. Vagy nem egy kapu van, hanem öt kapu van. És akkor fenn vagyunk, és lelkesek vagyunk, és úgy biztatjuk is egymást, de mi a gól? Mi a cél? Az a cél, hogy emberek hitre jussanak, mert ha ez a cél, akkor ehhez rendeljük a feladatköröket, a forrásokat, az emberi kompetenciákat, akkor mindent ennek rendelünk alá. Vagy mi a cél? Átvegyünk még egy intézményt, túléljünk, struktúrát építsünk, tehát ezt el kell dönteni. Azt gondolom, egyre inkább ezt látom, hogy szembe kell nézni a realitásokkal, és annak alapján hozni döntéseket. Én ezt fontosnak tartom, hogy határozzuk meg, hogy mi a cél, hogy mindenki tudja, aki fenn van a pályán, hogy merre van a gól.
Mi volt egyébként az előadásának a végső konklúziója? Ön mondott egy nagyon jót az előbb, tanárnő. Mi volt, amit a lelkükre akart csomózni a jelenlévőknek?
Igazából azt, hogy az egyház célja az mindig az egyházon kívül van. Tehát, hogy ne záródjunk be, hanem nekünk létformánk lenne az a dinamika, hogy kilépni önnön határainkon túl, és azokra fókuszálni, vagy azokra nagyon figyelni, akik a peremeken vannak, akik a kapuk előtt vannak, akik közel vannak, de nem jönnek be. És erre van egy nagyon jó modell az Új Szövetségben, a Zákeus, aki ott van a fán, bujócskázik, de látni akarja Jézus, tudni akarja, hogy mit csinál, és és tele van kíváncsisággal és érdeklődéssel. És én azt hiszem, hogy sok ilyen ember van a peremeken, akik a számukra nekik megfelelő optimális távolságból figyelnek bennünket, és még nem jönnek be. És én azt látom, hogy ezeknek az embereknek alapvetően két kérdéskörük van, amire mi választ adhatnánk. Az egyik az, hogy Isten problémájuk van. Tehát sok problémánk van, gazdasági, meg politikai, meg öko problémáink, de az embereknek alapvetően van egy Isten problémájuk. A római levél beszél arról, hogy noha az emberek megismerték Istent, de nem úgy respektálják, nem úgy tisztelik, mint Istent. És nekünk erre válaszul föl kell mutatni egy nagy Istent. Egy olyat, aki haver, egy olyat, aki szintelen, szaktalan, ártalmatlan, akinek nincs véleménye, olyannal nem érdemes nekünk, bocsánat, házalni, mert erre nem mozdul senki. Egy ilyen Istenért egy lépés se érdemes megtenni. Nekünk egy erős Istent kell felmutatni, mert egy gyenge minket nem tud megszabadítani. Tehát erre van szükségük az embereknek. A másik pedig az, hogy egészen egyszerű életkérdéseik vannak. Mi magas teológiával nem nagyon tudunk ráközelíteni arra, hogy van, akiben egy oldhatatlan vágy kínlódik, van, akiben egy megterhelő élethelyzet, van, akinek egy mélységes csalódása van, van, akinek egy nehéz gyásza van. Tehát egyszerű életkérdésekre várnak az emberek választ, és nem feltétlenül teológiai kérdések boncolgatását szeretnék hallani a szószéken, hanem ezekre választ kapni. Szóval, hogy ezekre az emberekre figyeljünk oda, és én az intézményeinkben azért látok fantáziát, nem azért, hogy őket a mi ideológiánkkal becsalogassuk, vagy oda kössük, vagy az intézményekben munkaköri leírásokkal kötelezzük, hogy járjanak el a templomba, hanem én azért látok fantáziát ebben, mert közel jött a világ az intézményeinkben. Ott van nálunk, az óvodákban, az iskolákban, ott vannak azok az emberek, akiket tanulhatnánk, őket kellene tanulnunk, hogy milyenek ők, milyen az ő istenképük, hogy gondolkoznak ők rólunk, vagy az egyházról, mik foglalkoztatják őket, milyen hiedelmeik vannak. Szerintem ez egy nagyon jó vallásos tapasztalat lenne nekünk, és ezt nem tanuló helyzetként kihasználni, vagy kihasználatlanul hagyni, az szerintem hiba. Tehát nagyon sokat tanulhatnánk ezektől az emberektől, akiknek lehet, hogy nulla egyházi szocializációjuk van, de vannak gondolataik, vannak érzéseik, és nekünk ezekre kéne válaszolni, mert sokszor tele vagyunk válaszokkal, de nem tudjuk, hogy mi volt a kérdés.
Kis Klárával, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológia tanárával beszélgettünk.